előtt lesz egy személyes bizonságtétel. Székelyudvarhelyről Lajos testvér kérnénk, hogy jöjjön ide előre, és amit Isten a szívére helyezett, azt mondja nekünk.
Békesség Istentől, és előre is elnézést kérek, hogy egy kicsit érzelmi szinten más, tehát túl tőlem magam, mert nem igazán kenyerem ennyi ember előtt személyes bizonságot tenni, de tiszteletes úr kérésére igyekszem megfelelni. Tehát körülbelül ezelőtt 3 éve az életünk eljutott oda, hogy egy olyan, hogy nem úgy mondom, hogy rossz döntés, hanem egy olyan vállalkozásba fogtunk bele a feleségemmel, amit előre nem kérdeztünk meg Istentől, hogy vajon ezt jó tesszük, vagy nem tesszük jó. És én gondolom, hogy most már eldőlt mindenki, a hangsúlyban már érzi, hogy nem igazán tettük jó. Felvettünk 2 millió eurót egy 2 Európai Uniós farmnak a megépítéséhez, és amit sikeresen mégis csináltunk. És bizony a gazdasági válság utána gyűrűződött be, és ezt, hogy ebből jó gyereké, tehát azok mellett, hogy a vállalkozás soknak a profitabilitása lecsökkent pont 50%-kal, és a költségek megnőttek 100%-a, ugye nem kell nagy matek ismerete ez, hogy egy az egybe, különösen a mezőgazdasági szektorban egyből már 100% vesztesége volt. Na most annyit kell a személyes életemről tudni, hogy 3,5 év katolikus teológiát végeztem, amikor tehát én azt hittem, hogy a Istennel a kapcsolatom azzal, hogy vasárnap én megyek Isten tiszteletekre, teljesen rendben van, meg jó templomba járó vagyok, meg igyekszem betartani a 10 parancsolatot, meg olyan házas életet élni, hogy Istennek tetsző legyen. Rájöttem, hogy mikor a pusztába bekerültünk, ez nem igazán, ha Istenhez kiállt, az nem igazán elég. És akkor éreztem a szívemben egy olyan vágyat, hogy tényleg elhangzott itt a délelőtti prédikációban, hogy az utolsó szalma száll lehetősége, és akkor, hogy Istenhez kiáltok, hogyha ilyen problémába sodortam magam, vagy a társadalom engem, most már lényegtelen, hogy ebből hogy jöjjünk ki rendesen. Hát az igazság az, hogy eleinte a feleségem már hamarabb ráérzett erre, hogy ebbe az irányba kell gondolkozzunk. Ő már járt gyülekezetbe, de én ugye mivel, hogy a politikai, meg mindenféle tanácsadói szinten menő vállalkozóknak pénzügyi tanácsadása, meg hivataloknak voltam, polgármestereknek, politikai köröknek tanácsadója, én úgy gondoltam, hogy nekem ott nem igazán van mit keresni. Odáig, hogy például volt egy országos RMDS gyűlés, ugyanabban az épületben, ahol volt egy gyülekezetnek egy alkalma, és a feleségemmel levittem, mert mindig támogattam abba, hogy ő járjon, mert éreztem, hogy ez valamilyen nekünk ez jó. És mondtam, tudod mit? Én most megállok 2 percet, az hamasztokék, én hogy valaki meglássa, hogy mi ketten egy helyre ilyen, mert én oda kell menjek, te meg ide kell jönni. És tehát ilyen szituációból indult az Isten keresés olyan szinten, hogy a megtérésbe kezdtem gondolkodni, hogy tényleg az Úrral való kapcsolat, személyes kapcsolat, amit itt gondolom, amióta itt vagyunk, minden egyes előadó próbálta üzenni a gyülekezetnek, hogy ennek az építése, ez nem elhangzott, úgymond csépelt dolog, hanem aki megtért Istenhez, az élő kapcsolatba kell legyen, élő közösségbe. Most már javítom én is magam a délelőtti predikáció alapján. Tehát élő közösségbe kell legyen az Úrra. És tehát ha élő közösségben van az Úrra, akkor élő közösségben van a Szentlélekkel is. És odafigyel a Szentlélek vezetésére. Még egy pár szót arról, hogy Isten, amikor elesel, hozzafordulsz, az én életemből tapasztaltam meg, hogy igenis felemel. Tehát mind a mellett, hogy úgymond a személyes döntéseim következményét, ugye azt nem lehet kerülni, mert az végig kell táncolni. Minden mellett 10 éve dolgozok egy vállalkozásban, mint úgymond projektfelelős. Az idéntől annak a vállalkozásnak, amiben 168 ember dolgozik, annak vagyok a, most már a vezetője. És eleinte az itt elhangzott tanításokra szeretnék reagálni. Eleinte én is gondolkodtam, hogy tegyek bizonyosságot a munkakörbe, hogy én az Urat követő ember lettem, vagy pedig úgy éljem a magam úgymond privát hitéletét, aztán majd meglássuk a végén, hanem hova fog alakulni. Hát, hogyha őszinte akarok lenni, ez a vívódásom nagyon rövid volt, mert itt is az esti predikációban, hogy evangelizációban, vagy hallottuk, hogy nem lehet a fényt a véka alá rejteni. Én már indulásban gondoltam, felvállam, egyetlen lesz, ami lesz. Jó, ezt tudom, hogy sok munkatárs eleinte leszek szektek, ki tudja én, hova járok, mit csinálok, meg ilyen alapon kezelték az én melléállásomot, meg tanúságtételemet, de most már egyértelmű a cég tulajdonosok előtt is, hogy például 8-tól 8:30-ig tudja mindenki, hogy én a cég imádkozom. Tehát olyankor senki nem zavar. Tehát se telefon, se cég tulajdonos, se senki. És hála az Úrnak eljutottam odáig, hogy felajánlották, hogyha úgy gondolom, hogy a cégnek erre szüksége van, akkor ezt alkalmazotti szinten is promomáljuk. Az igazság az, hogy még nem igazán van annyi bölcsességem, hogy úgy megszervezzem, hogy annyiféle tevékenységbe az egyértelmű, hogy egyszerre ezt nem lehet megtenni. Tehát úgy, hogy munkaidőbe számolják be ezt az ima fél órát, de remélem, hogy az Úr majd ad annyi világosságot, hogy ha már a lehetőséget akarják biztosítani, akkor ezt ki is tudjam használni. De nem az én, vagy én ki vagyok én, hanem az Úr dicsőségére. A megbocsátások pedig, hogy az ember saját magával szembe kell, ugye többek közt rendezze. Hát a rossz döntésekért elsősorban én úgy gondolom, hogy mindenki önvívódásba fog bele, ugye különösen akkor, amikor élesbe mennek a dolgok és nagy tétekről van szó. Én úgy gondolom, hogy ebbe a tanúságtételbe is szeretném mindenkinek üzenni, hogy az igazi hívő ember, aki Jézusba és az ő szent lelke vezetésébe bízik, az próbálom én is megélni, hogy az egyáltalán nem aggódik. Tehát amíg én idáig eljutottam, őszintén mondom, hogy nagyon hosszú volt az út, viszont ez az egyedüli járható út mindazok számára, akik tehát hívőnek és Jézus követőnek mondják magukat. A délelőtti tehát Isten kapcsolatról és a egyáltalán a kapcsolat vagy közösség. Én elmondom, hogy akkor, amikor az ember a legnagyobb nehézségben van, meg akkor, amikor nagy terheket vesz a vállára, hogy vállalkozást vezet, akkor igazán, tényleg, ahogy mondom, nagy terheket miért? Azért, mert nem tudom, elhiszik-e nekem, amiután megtértem, minden egy tőrebent. Tehát még úgy el is voltam csodálkozva, hogy na nézz oda te, amíg ugye nem voltam úgymond hívő, nem mondtam megtérő kimáját, meg nem fogadtam Jézus be a szívembe, meg nem figyeltem a Szentlélek vezetése. Addig minden ajtók, minden nyíltak, tettem, vettem, nem ilyen ügyes vagyok. És amikor megtértem, utána arra figyeltem oda, hogy amiért azt mondtam, hogy többet ezt nem csinálom, tényleg nem, minden lefelé ment. Igen, de hála az Úrnak, hogy volt annyi türelme, meg kegyelme velem szembe, hogy tényleg addig, amíg a döntésembe meg nem erősödtem, és ezt egy református kurziónak köszönhetem, amilyen részt vettünk Szovátán feleségestől ezelőtt két éve. Hát akkor erősítettem meg magam ebbe a döntésbe, már pedig nem érdekes, hogy a román társadalom milyen döntéseket hoz a vállalkozásokra. Egyszer, ha vállalkozásban dolgozom, mint vezető, akkor én mindent igyekszem maximálisan úgymond fejéren csinálni. Tehát nincsen spekuláta, nincsen stidomlónék, szemünknédészpúrkörms, akkor, hogy tehát igyekszem tényleg úgy betartani mindent, hogy amennyiben lehet, fejre menjenek a dolgok nekem, olyan dolgokért én az Úr elé fussak bocsánat kérésé, ami... Na most a személyes tanúságtételemmel azt szerettem volna ennek a gyülekezetnek üzenni, hogy igen, megéri az Úr útján járni, megéri mindenki, hogy befogadja a Jézust a szívébe, hogy, és akkor tegye, amikor tényleg nem a szalmaszálak után kapkod, mert én is sok mindent, hogy úgy mondjam, kikerülhettem volna, hogyha nem magamra figyelek elsősorban, nem az én ügyeskedésemre, hanem már idejében kerestem volna az Úr vezetését. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak engem.
Köszönjük szépen, házőr az Ura, további szolgálatukat abban a helyzetben, amiben vannak. Testvérek, figyeljünk az igére. Olvasom is, már is. Van, aki még hosszú útra indul ma este. A Márk evangélium a harmadik részéből olvasom el az első 6 verse. Márk evangéliumának harmadik részéből az első 6 verse. És ismét bement Jézus a zsinagógába, és volt ott egy megszáradt kezű, vagy újfajítás szerint sorvadt kezű ember. És lesték őt, ha meggyógyítja egy szombat napon, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta a megszáradt kezű embernek, állj elő a középre. Azoknak pedig mondta, szabad-e szombat napon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani. De azok hallgattak. Ő pedig elnézőn őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt azt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtotta, és meggyógyult a keze, és képpé lett, mint a másik. Akkor a farizeusok kimenvén, a Herodes pártiakkal mindjárt tanácsot tartottak ellene, hogy elveszítsék őt. Különös az, hogy Jézusnak ismételten be kellett mennie a Kapernaumi zsinagógába. Az első fejezet arról szól Márk evangéliumában, hogy Jézus mindjárt a tanítványok elhívása után bement abba a zsinagógába, ahol meggyógyított egy tisztátalan lelkű ember. Néhány esemény zajlik még közben, és utána ismét bemegy Jézus a zsinagógába, ugyanabban a helységben, Kapernaumban, amiről azt írja a Szentírás, hogy a maga városába ment be. Azaz Jézus már olyan otthonosan mozgott Kapernaumban, mintha az lenne az ő szülővárosa. És ismételten szükség volt neki bemennie Kapernaumon belül is a zsinagógába. Nézzük meg egy picit, hogy mit is jelent ez részleteiben. Jézus személyében beérkezik az új szövetség, az ószövetség keretei közé. Beérkezik a szombat ura szombaton a törvény merev világába. Beérkezik a vallásosság, a képmutatás, sőt az álnokság, az egymás utáni leskelődés és árulkodás és ármánykodás világába. Miért kell Jézusnak ismételten megérkeznie ilyen környezetbe? Azért, mert nélküle lám erre képes csak az ember. Még a szent helyen is. Leskelődni, árulkodni, sőt, már az elveszítésén is tanakodni. És mindez kitelt az akkori vallásos világból. Egyszer egy pap hitről és vallásról beszélgetett egyik barátjával, aki teljesen ateistának és a vallás iránt közömbösnek vallotta magát. Kiváló ember vagy, és jó barát, mondja neki a pap. Miért nem határozod már el magad, és miért nem leszel te is keresztjén? Azért, feleli az ateista barát, mert ha az a kereszténység, amit tőled hallok, ahhoz nincs erő. Ha pedig az a kereszténység, amit magam körül látok, akkor az nem érdekel. Hát ez nagyon leleplezi azt a vallásosságot, azt a törvényeskedést, azt a lelketlen, ilyen-olyan eleget tevését az Isten előírásainak, amit Jézus maga körül lát a zsinagóga világában. És sajnos ez a világ ma is tele van vallásosokkal, de hiány van keresztényeknek, krisztusi természetű embereknek. És ez a világ soha nem fog megindulni a vallásosság nyomában. Mert csak a hiteles kereszténységnek van mozdása, hogy mindent lelőjünk a holnapi előadásban. Valóban, ezért nagy kérdés az, hogy mi történik a szent helye. Mert itt nem az fáj az írástudóknak, farizeusoknak a kapernaumi zsinagógában, hogy ott van egy sorvadkező ember, akin segíteni kellene. Vissza kellene adnia valamilyen formában valakinek az ember keze épségét, hogy az használhassa mindkét kezét. Mert azért adott Isten a teremtéskor két kezet az embernek, mert ölelni igazán csak két kézzel lehet, ugyebár? Fél kézzel nem tudom még a szerelmemet se, a feleségemet se igazán átölelni. És hány munkához ugye két épp kéz kell, és ha egyik hiányzik, akkor nagyon sután és nagyon szerencsétlenül tudjuk elvégezni ezt vagy azt a dolgot. És bizony ezért kell az épség teljes legyen az életünkben. Akár a kezünk, akár a lábunk, akár szívünk, akár gondolkozásunk, akár hitünk gyakorlása terén. Minden értelemben. Egy másik is történet hasonlóan leplezi le az álkegyességet. Amikor egy turista megérkezik egy városba, beül egy taxiba, és haladnak utcákon keresztül, feltűnik a turistának, hogy milyen sok templom van abban a városban. És megszólal, ennek a városnak a lakói nagyon szerethetik Istent, mondja a taxisnak. Hát, hogy szeretik-e Istent, vagy nem, azt nem tudom. De egymást nem szeretik, az biztos, válaszolt a sofőr. És hát, az, hogy sok a templom, az még nem sok mindent jelent. Az, hogy a templomokban sok az ember, még az sem jelent mindent. Lám, a zsinagóga tele volt, szombatról szombatra.
És mégis hiányzott valami. És mégis hiányzott valaki. És Jézus ezért jön ismételten ebbe a merev törvényvilágba, ebbe a felszínes, képmutató vallási keretbe, hogy azt szétfeszítse, és leleplezze, és megtöltse az igazi, hiteles Isten élettel. Lao Tse, ez a neves kínai gondolkodó azt mondja, hogy nincsen rosszabb süket annál, mint aki nem akar látni. Érthető?
Nem.
Nincsen rosszabb süket annál, mint aki nem akar látni. Hogy kell ezt értenünk? Hát úgy, hogy ma az emberek a szemükkel hallgatóznak. Látni akarják a hiteles keresztény életet. Így hallgatóznak, hogy figyel. Ugye, és erről már sokszor esett só itt körül, a mi körülünk. Mit látnak, amikor a vallásos, templomos, imádkozók, gyalúba járó keresztényekre néznek? Mit látnak, amikor a kezünkre néznek, hogy érkezzünk meg az igéhez? Sorvat, kész. Farizeusnak, a királyoknak nem fáj, hogy az az ember talán ott a hosszú köntöse alá elrejti a béna kezét. Mert tehetetlen, mert talán szégyen. De azért ott van a zsinagógában, lehet, hogy a hátsó sorokban, ugye ilyen kisebb rendűségi nyavajgások közepette. De Jézusnak fáj, és ezt az embert célozza meg a zsinagógán belül. Részt vesz ő a zsinagógai együttlétben. Tudjuk, a názáreti zsinagógában még fel is olvasott a Tórából, Ézsaiás tekercs, még prédikált is nekik, majdnem meg is kövezték utána, ugye. Na, de Jézus nem úgy van jelen a zsinagógában, az Isten tisztelete, hogy ne venné észre a rászok, a sorvat kezük. Mert csak akkor tud ez az ember épp életet élni, ha valóban olyan lesz az a keze is, mint a másik, ahogy olvassuk itt a gyógyulás után. Épp élet, mint a másik. Ugye a kezekről nagyon sokat lehet beszélni. Miroslav Wolfnak, ugye délelőtt itt szó esett a horvát országi, vagy délután, ugye Jani mondta, járt Horvátországban, háborúról, stb. És azok után zajlik Németországban egy nagyon érdekes előadás a Miroslav Wolfnak, egy horvát származású neves teológusnak, aki Németországban is tanult, Tübingenben, és éppen ott tart a Volt Egyetemén egy szenzációs előadást, erről a témáról, hogy ölelés és kirekesztés, ezen a címen is jelent meg neki magyarul egy nagyszerű könyve, és megtartja a nagy előadást a Tübingeni Egyetemen. Ott van egy régi professzor, a Jürgen Moltmann, az is egy neves szakember a teológiában, és föláll, és kérdést intéz az előadóhoz. És megkérdezi, hogy nagyon szép volt ez az előadás, de mondd, ha egy szerb csetnyikkel találkoznál te a horvát, balkáni háború után. Megölelnéd-e? És lemerett az előadó, aki szuperintelligens ember amúgy, és amerikai egyetemen is tanul és tanít. És bevallotta nagyon őszintén, hogy hát nem tudnám megtenni.
Miért?
Pedig van két étkeze. Lenne mivel megölelnie az ellenséget? De a szívébe szorult sérelem, harag, fájdalom, elhangzott itt részletesen a délután, most nem akarom ezt ragaszni. Nem engedi, hogy megölelje a szerb csetniket. És nagyon érdekesen járja körül ezt a témát, és ebből a személyes élményből kiindulva írja meg ezt a könyvét, ölelés és kirekesztés. Mert a két kezünket lehet ölelésre is használni, és lehet kirekesztésre is használni, ugye? Sőt, még meredekebben fogalmazva, lehet, és itt a magyar nyelvű gazdaságra is felhívom a figyelmet újra, lehet ölelésre és ölésre használni a kezünket. Milyen közel áll a kettő egymáshoz? Nyelvi szempontból. Ölés, ölelés, ugye? És itt beugrik nekem egy filmjelenet, aki látta a Gladiátorok című filmet, az emlékszik rá, hogy a végén ott van az, hogy a császár semmiképpen nem tud megszabadulni egy ősi vetétársától, aki gladiátorrá lett, mert fogságba ejtették, és ugye hát az a szándék, hogy mint gladiátor harc közben pusztuljon el, és így megszabadul a császár, az uralmon levő császár az ellenségétől. És kiderül, hogy sorba legyőz mindenkit a gladiátor, ott marad a végén a porondon, és akkor leúlik a császár a zemelvényről, és oda megy, és kihívja, hogy most én fogok megküzdeni vele, ugye? És hogy? Úgyhogy egy képmutató álnok öleléssel közeledik hozzá, az ős ellenséghez, miközben a kezében ott van a tör, megvillan, amit nem vesz észre a gladiátor, csak mikor átöleli a császár, akkor hátulról beledöfi a tört, és az ott áll a hátában, és akkor na most, gyere, ugye? És akkor vívjunk meg, miközben neki már vérzik a háta, és folyik el az ereje. És hát a vége az lesz, hogy mindketten belepusztulnak ebbe a viadalba, ugye az igazságosztás, ez nagyon érdekes módon működik, de lehet így is ölelni, hogy ölelés közben is ölni. Ez is a sorvat kezűségnek az állapota. Ez is a sorvat lelkünknek az állapota. És ezért kell jönnie Jézusnak be, nem csak Kapernaumba, hanem be Kapernaumba belül a zsinagógába, és nem csak a zsinagógába, hanem azon belül is egy sorvatkez ember életébe. És így lesz éppé a keze, mint a másik. Másik filmjelenetnek a záró akkordjára utalnék, kilátta a híressé vált román filmet Pozíciákó pirulói. Senki? Na, érdemes megnézni, ajánlom. Én ritkán nézek filmet, román filmet még kevésbé, még ritkábban, de ez érdemes megnézni ezt a filmet. Nem mesélem el, csak arról szól, hogy egy nagymenő bukaresti, ilyen hatalmas terepjárós, dusgazdag fickó, egy minden felső körökben forgó családnak a sarja, autójával elgázol egy gyermeket, egy egyszerű, külvárosban lakó tírsofőrnek a gyermekét. Lezajlik a temetés, és hát a család ugye vétkesnek érzi magát, és valahogy valami gesztus kellene tenni a kárvalott család, a gyászolt család felé, és az anya, a nerzburdás és mindenféle ilyen pipere cikkel, dusgazdagon ki luxított hölgy, próbálja rávenni a fiát, hát felnőtt fiatal ember, házas fiatal ember, az, hogy menjünk el a családhoz, és a temetésen fejezzük el részvétünket, és hát valamiképpen a megbékélés gesztusát. Hát nagyon nehezen veszi rá magát a fiatalember, de aztán az anya szinte erővel beülteti a kocsiba, őt is, a feleséget is, mármint az anya a menyét, a fiácsa a menyét, és akkor elhajtanak oda az egyszerű házhoz, és ott kiszáll, és hát úgy van, hogy bemegy az anya és a menye, a fiú nem akar bemenni, a vétkes, nem akar bemenni a családhoz, és ott egy kínos beszélgetés zajlik, aztán majd a gyászoló apa kikíséri a két hölgyet a kapuba, akik beülnek a kocsiba, a luxus terepjáróban, ami ott vár ugye a kapuban, és a hátsó ülésen meg ott ül a fia a hölgynek. És akkor mielőtt indulnának, hátrafordul, hogy fiam, mégis tedd meg a gesztust, ugye? Mert hogy a kikísérő apa, a gyászoló apa, egy darabig ott áll a kapuban, és néz utánuk. És akkor kiszáll a fiatalember, nagy, nehéz léptekkel oda cammog, és azzal zárul a film, hogy próbálja kinyújtani megbékélés szándékával a kezét a gyászoló apa felé. És nagyon nehezen megy neki ez a mozdulat. Roppant jól filmezték ezt a jelenetet. És aztán utána látszik az a teljes megbékéltség és megbocsátás szándékával kinyújtott másik kéz, a gyászoló apa keze, és a két férfi kéz találkozik, és hát eléggé bizonytalanul ugyan, főleg a vétkes részéről, de megtörténik ez a kézfogás, a megbékélés kézfogása. Kezek. Béna kezek, sorvat kezek. És ugye nagyon beleillik most ez a téma a délutáni előadásba is, mert Amikor nem tudok igazán megbocsátani, amikor nem tudok leplet tenni, vagy köntösse betakarni a másikat, lásd a délelőtti aladás, milyen szépen összefügg Isten, egybefonja ezeket a dolgokat, ugye. Pedig nem is tudtuk, hogy ki mit fog mondani. És lám így tudnak gyógyulni, úgymond a sebek, és így tudnak igazán a kezek is éppé lenni ismételten. Egy másik, hát drámai és drámaira kiegyezetnek tűnő történet, de én el tudom képzelni, hogy nagyon valós történet mégis, azt mondja el, hogy egy nagyon köztizedben álló és közismert és nagyon erkölcsös apának a felnőtt fia egy lopásba keveredik, és hát ezt az apja rettenetesen sérelmezi. A fiú érzi is, hogy ez most az apának nagyon betett, nem mer hazamenni, aztán majd hazamegy, következik a vacsora, és akkor az asztalnál nem szól az apa semmit. Család többi tagjai elvonulnak, ott marad az asztalnál az apa és a fia. És a fia várná már, hogy már az apa kipakoljon, és vagy leszidja, vagy nem tudom, mit csináljon, de ez a kínos csend, ez a legrettenetesebb számára. És egy hosszú várakozás után, és némaság után egyszer csak föláll az apja, oda megy a kandallóhoz, amiben ég a tűz, benne van egy hegyes piszkavas, kiveszi a hegyes izzó piszkavasat, és elindul az asztalhoz a fiú irányába. Hát el lehet képzelni, hogy milyen rettenet vesz erőt a fiún, hogy na most mi következik. És akkor egy hirtelen mozdulat, amikor az asztalhoz ér az apa, a bal tenyerét, a saját tenyerét az asztalra teszi, és az izzó piszkavassal középen átszúrja. Ezzel zárul az egész ügy. Ebből megértette a fiú, hogy az ő bűne okozta az apjának ezt a sebet. És a beforradt seb hely a tenyerén mindig arra emlékeztette, hogy ezt az én tolvajlásom okozta az apámnak. De utána egy csoportbeszélésben előjött, hogy milyen nehezen tudjuk mi igazán átélni, megérteni a Jézus helyettesítő áldozatát. Hogy az miért kellett úgy történjen, és miért az én bűnöm miatt szenvedett 2000 éve ezelőtt. Mert ő állt be helyette. És őt érte az az ítélet, az a borzalom, ami ugye a kezeit is a keresztre szegezte, a lábait is, mert a lábaim is a bűn útján jártak, a kezeim is a bűnös dolgokat cselekeznek. És még a tövis korona is ugye véresre sebezte a fejét, mert innen a gondolatból, a szívből, mert itt is sebet kapott oldalába, és tudjuk, ugye, és ezek nem véletlenül történtek így, hanem mind jelképes üzenete van mindegyik sebnek a Jézus testvér kapcsán. Hogy a szívből indul ki minden gonosz gondolat, átmegy az agyon, ugye, és az kezeinken, lábainkon keresztül lesz konkrét bűnné, elkövetett, megcselekedett bűnné. És Jézusnak ezért kellett úgy szenvednie, hogy ezek a sebhelyek mindenütt látható formát öltsenek. Mert az összességében minnyájunk kigondolt, eltervezett és elkövetett bűnét példázza. Most hát ilyen értelemben ugye nem csak a kezeknek van szükségük gyógyulásra, hanem elsősorban a szívünk. És akkor a kezeink is a helyükre kerülnek. Másik is történet szerint elmegy az orvoshoz egy férfi, azzal a panasszal, hogy doktor úr, nekem mindenütt fáj. És hogy nézzük? Hát, hogyha ezzel az ujjammal a fejemhez nyúlok, a fejem fáj. Ha a térdemhez nyúlok, a térdem fáj. Ha a talpamhoz nyúlok, a talpam fáj. Az orvos elkezdi tüzetesebben megvizsgálni, és rájön, hogy hát ennek az ujja el van törve. És azt mondja, uram, hát magának az ujjával van a baj. És bármihez hozzáér, azt hiszi, hogy ott fáj. Hát nem jó lenne rendbe tenni ezt az eltört ujjat, és akkor nem fájna se a feje, se a térde, se a baj. Nevetségesnek tűnik, de nem így vagyunk mi sokszor. Nem példázza ez valahol a kibicsaklott életünket? Hogy nem is tudjuk, hogy mi fáj, és miért. És Jézusnak kellene egy érintése csak. Pontosan ott, ahol fáj. Hogy utána ne tudjunk fájdalmat okozni, úgymond másoknak, más helyen, magunknak is. És ezért jön Jézus, ugye, hogy ilyen formában is a mi életünket rendbe tegye. Csak nézzük meg ezt a sok ármánykodást, meg okoskodást, meg leskelődést, meg vádaskodást, ami körül lengi Jézusnak ezt az egész egyszerű gyógyítási mozdulatát. Mert végül is itt elsősorban, és figyeljük meg a történetet, nem a sorvat kezű embert kezdik ki. Nem ő kerül a középpontba. Noha Jézus őt állítja a középre. Figyeljük, milyen érdekes ez. Állj elő a középre. Nyújtsd ki a kezedet. Minden szem ráfigyel. Minden tekintet rajta csünk. És közben mégis Jézus van a támadások keresztüzében és célpontjában. Mert bármikor, bárki gyógyul, bárki helyre jön a Jézus hatalma nyomán, Jézust fogja az ördög mindig kipécézni. Ezért került ő a világ csúfságául ég és föld közé a keresztre. Azért, mert az én bűnöm, az én gyógyulásom folyamata, az mind-mind Jézusnak a műve. Nem az én bűnöm, mondom, az én bűnömből volt szabadulás, hogy értsük el, a rosszul fogalmaztam. Az mind-mind Jézusnak a műve, az ő érintő szeretetének a csodája, és ezért nem tud mit kezdeni ez a világ vele. És ezért akár a zsinagógában, akár az egyházban, akár a világban, akár az egyházon kívül, lásd akkori politikai helyzet is, Pilátushoz is, Herodeshez is elvitték Jézust, ugye ez mind-mind jelképesen üzeni, hogy az egész életünknek mindenféle területe, vallási élet, politika, hatalom, minden, minden Jézus ellenesség tud lenni egy adott pillanatban, amikor ő belép újra és újra életünk bármelyik helyszíne, és rendet akar teremteni. Miért kellett leúlni a keresztény János fején? Hát oda mert menni Herodeshez, megmondta neki, ugye, hogy nem szabad a te testvéred, feleségével együtt élned. Ez bűn. És ezt nem lehet kikerülni. És Jézus ezt fölvállalta, és ezért kérdezi, ugye, az ármánykodó, leskelődő emberektől, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni, vagy kioltani? Jézus nem csak egy béna kezet akar meggyógyítani. Ő lelkeket akar menteni. És ezt az embert éppen azáltal helyezi vissza az épek közösségébe, hogy pontosan életének azt a gyenge pontját célozza meg, és teszi rendbe. És sokszor nálunk is ez a gond. Van életünknek egy gyenge pontja, azt rejtegetjük, dugdossuk, nem merjük az emberek szem előtt, ugye nyilvánvalóan tenni, Jézus tudja, Jézus pedig úgy gyógyít, hogy leleplezi. Nem azért, hogy megszégyenítse szerencsétlen ember. Állj el a középre, nyújtsd ki a kezed. Hogy nyújtsam ki, uram, hát béna, hát még mozogni se tud. Ugye? De Jézus parancs szavára ez az ember már is engedelmeskedve, ugye, kezdi élni át a csodát. Hogy az a kéz, amelyik még kinyújni se tudott, már is tud mozdulni, és éppé lesz, mint a másik. És Jézus nem titokban cselekszik, ugye. Nem zugolyában történt dolog ez, mondja ott az egyik helyen valaki, ugye? És ez nagyon szép, ez a régies magyar kifejezés, ma nem is használjuk. Nem titokban történik, amit Isten cselekszik. És ezért nem tartható titokban. Ugye, mint ahogyan nem tartható titokban az sem, ha egy új élet készül a világra. Hát ott az első két hónapban esetleg, ugye? Aztán ugye előbb-utóbb nyilvánvalóan válik, és amikor ki lép erre a világra, akkor meg hallhatóvá is lesz, ugye? Elkezd sírni szerencsétlen, hogy miféle rideg világba pottyant ide bele. De ez az élet jele. És ha nem sír, akkor felpofozza a bába azt, hogy sírjon, hogy vegyen levegőt, indön be a tüdő és a légzés, ugye? Mi kicsi lányok így született, hogy elkezdte pofozni a bába azt. Szóval néztük, hogy mi ez azért. Mert ott szemünk előtt csinálta, mert visszában született a hóvihar közepén, ott van a mi ágyunkban. Na, és hát így csinál Isten velünk. Azért, hogy valahogy beinduljon már ez az élet. Nyújtsd ki a kezedet. Nyilvánossá teszi. Azért, hogy az Isten dicsősége is nyilvánvalóvá legyen. Mert mi a célja, a végső célja mindezekkel, ugye? A János 9-ben kérdezik a tanítványok, ugye, hogy mester, hát ki a vétkes? Szülei? Vagy ez? Hogy ez vakon született az a fiatal ember? Nem. Sem ez, sem nem az a vétkes, hanem az azért történt így, hogy nyilvánvalóan legyenek benne az Isten dolgai. hogy az Isten dicsősége láthatóvá legyen végre zsinagógán belül is, mai egyház életen belül is, cégen belül is, lásd ugye egy ilyen helyzet, amiről hallottunk az előbb. És iskolában, és politikában, és mindenütt, mikor kommunista időkben párom tanított az iskolában, reggeli ájtatta kezdtek minden napot három tanárnő az iskolában. Kommunista időkben, mikor ideológia ellenesnek volt kiáltva minden pedagógus, ugye? Be lehetett vinni, ha valaki fölvállalta. És amikor kikezdték, úgyhogy az ő jelenlétében még nem is merte emlegetni a pártitkár, csak mikor hiányzott egy ilyen tanári gyűlésről, akkor kezdte, hogy csipfacsi prajot jászta Aladin Visa, ugye? És amikor ő szembe ment vele, akkor nem merte őt személyesen megkérdezni. De biztos, hogy ő is kapott volna egy adag bizonságtételt akkor, és talán ráérzett titokban erre, és nem merte vele kikezdeni. Tehát valahol Isten nyilvánvaló munkája az mindig az ő dicsőséget növeli, és nem rejthető el. Persze, hogy aztán a herodesiek pártiak összefognak a farizeusokkal, mindjárt tanácsot adnak, hogy elveszítsék őt, de ez már másodrangú kérdés. Jézus nem foglalkozik ezzel. Neki most az a szándék, hogy megmentsen egy sorvadkező életet. És ha ennek az az ára, hogy őt elveszítsék, Jézus megy elébe ennek is. Mert az embernek fia azért jött, hogy megmentse az elveszett embert. Megkeresse és megtartsa az elveszett embert. Akár annak árán is, hogy őt közben elveszíti. Nos hát, nagy kérdés az, hogy is állunk mi? Szívtére, gondolatterén, kezeink, lábaink, stb. Terén. Egy záró gondolat, délután ford ki most az estét csoportbeszéltésben, ez is úgy bennünk, úgy közösen, hogy a János 8-ra is úgy utalás történt ott a beszéltésben, ugye amikor az asszonyt oda viszik, megint farizeusok, írástudók, ugye nyakon csipték, parancsnokságot kapták, és akkor ott a kő a kezükbe, hogy jöjjék meg, és akkor Jézus azt mondja, hogy az eset, aki maga nem bűnös, vagy nem védkelt ezen a téren, ott pontosabb eredeti szöveg szerint, ugye. És éppen elmeséltem azt, hogy alkalmam volt beszélgetni egy olyan valakivel, aki egy súlyos, hasonló bűnt követett el, és nem tudtam magamban követ dobni reá. Pedig nagyon, de úgy mondom, az én hűvös agyam az diktált, hogy nagyon megérdemelni, hogy most oszd ki neki. És nem tudtam. Mert valahogy végigfutott rajtam, miközben ő kezdett vallani, hogy hajlamaimban én sem vagyok külön, mint ő. És talán, ha olyan körülmények között ejtett volna meg a gonosz, mint ahogy nála történt, akkor lehet, hogy én sem tudtam volna ellenállni. Lehet, hogy én is ugyanúgy beleestem volna a babjönbe. Ne ítéltes, miért mondja ezt Jézus? Azért, mert én sem vagyok jobb annál, akit megítélnék. És lám, amikor valahogy átélem annak a csodáját, hogy Jézus állt be a helyemre, és az ő kezei szegezték át, azért, hogy a másik keze éppé legyen, mint a másik, ugye? Akkor döbbenek rá, hogy Uram, külön kegyelem az, hogy még állok, még nem estem el, ha pedig bukdácsolok, megingok, vagy néha éppen el is esem, te nem taposol rám, mint ahogy rá akartak taposni halálosan arra a megesett asszonyra, János 8 szerint, hanem te lehajolsz hozzám, mert legugolt Jézus, lehajolt, írt a porba. Hát nyilván egy szintre akart kerülni a szerencsétlen porba dobott parázna asszony. Ebben a mozdulatban ez van. Hogy ott is azonosul Jézus a porba dobott és halálra szánta. Hogy onnan aztán fölemelje. Mert mikor aztán elkullognak ugye a szégyen érzetükben érintett emberek, senki se vádol, én sem. És akkor mielőtt ugye elbocsátja, hogy eredjes többé nevét kezd, akkor bizonyára együtt állnak fel, ugye? És így nyeri vissza a szerencsétlen asszony azt a méltóságát, amit ugye a bűn következtében elveszített. De ehhez szükség volt arra, amit Jézus megtett abban a helyzetben, érette is. És ez a csodálatos, hogy ezt így fölvállalja, mi Urunk, értünk, hogy ne csak a kezünk legyen éppé, hanem az egész lényünk, egész életünk olyanná, mint a másik. Azaz, mint az ő élete. Mert az, ami példánk örök érvényű. Amen. Csendesedjünk imádságra. Köszönjük a nagy kegyelmet, Jézus, ami hozzánk is lehajol. Köszönjük, hogy porba írtad bűneinket, amit olyan hamar elfúj a szél. Nem kőbe, nem márványba vésted a mi bűneinket. Viszont az életkönyvébe felírod a nevünket, ha elfogadtunk téged, a nagybetűs életet, és hogyha ragaszkodunk hozzád, a fiúhoz, mert csak azé az élet, aki a fiú. Köszönjük, Jézus, hogy te is minket a magadénak vallasz, és köszönjük, hogy vállalod velünk a közösséget. Köszönjük, hogy e hétvégi együttlétünkben is ezt a szent, megtartó és gyógyító közösséget erősíted és ápolod velünk. Könyörű rajtunk, hogy ennek mindig örülni tudjunk, és hálásak legyünk ezért. És megragadjunk minden lehetőséget, valahányszor te hívsz ilyen alkalmakra, valahányszor otthoni csendünkben vagy gyülekezeti közösségünkben akarsz beszélni a mi szívünkkel. Áldott légy az ilyen lehetőségekért. Köszönjük neked, Jézus, hogy te adsz igazi bűnbánatot, te adsz erőt a megbocsátáshoz, a bocsánatkéréshez. Köszönjük, hogy te segítesz minket élő közösségre, érdek kapcsolatokon túl, és köszönjük, hogy te teszel minket világító eszközeiddé a sötét éjszakában. Köszönjük, hogy alkalmatlanságunk ellenére is te megragadsz, hogy alkalmassá tégy, és elmondhassuk Pállal együtt, hogy ami alkalmas voltunk, tőled van. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.